uram készületlen. Vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
Ma az egyház minden szentjéről megemlékezünk, azokról, akiket hivatalosan itt szentté avattak, és azokról a szent életű őseinkről és elődeinkről, akikért imádkozunk, és reméljük, hogy a szentek társaságába jutottak. Mondta szentbeszéde elején Ternyák Csaba érsek az Egri Bazilikában minden szentek estéjén. A halottainkra való emlékezés kapcsán úgy fogalmazott: ha a feltámadás hite nem erősítene bennünket, akkor szánalomra méltóbbak lennénk minden embernél. Akkor életünk állandó kesergés lenne elhunyt szeretteink miatt. Be kell fogadnunk az evangélium örömhírét, követnünk kell Jézus Krisztust, a mindennapjaink részévé kell tennünk a tanítását, hangsúlyozta a főpásztor. Ternyák Csaba érsek ezután a 8 boldogságról szóló evangélium részről elmélkedett. Mint fogalmazott, Jézus boldogságai paradoxonok, amelyekben a világi mércék felborulnak, mert a dolgokat már Isten szemszögéből vizsgáljuk, vagyis nem a földi, hanem az Isten értékrendje szerint, amely más, mint a világi értékelés. A magyar kormány a Hungary Helps Magyarország segédprogramon keresztül 20 ezer eurós gyors segélyt ajánl fel a Spanyolország Valencia tartományában pusztító katasztrófa károsultjainak megsegítésére, valamint finanszírozza a magyar önkéntes kutató mentőcsapat kiküldését is. Írta a Külgazdasági és Külügyminisztérium üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkára a közösségi oldalán. Azbej Trisztán úgy fogalmazott, megrendüléssel értesültek a Spanyolország délkeleti részén, különösen Valenciában és a környékén pusztító katasztrófa következményeiről. Kiemelte, a tragédia halálos áldozatainak száma már 200 fő fölé emelkedett. Nagy erőkkel keresik az eltűnt embereket, az anyagi károkat pedig még megbecsülni is nehéz. Szolidaritási akciót hirdet az Ökumenikus Segélyszervezet a spanyolországi árvizek áldozatainak megsegítésére. A segélyszervezet.hu oldalon várják az adományokat, közölte a karitatív szervezet a távirat irodával. A segélyszervezet felhívja adományozóit, hogy amennyiben csatlakozni kívánnak a szolidaritási akcióhoz, úgy a www.segélyszervezet.hu oldalon bankkártyával vagy átutalással Spanyolország megjelöléssel fejezzék ki szolidaritásukat a katasztrófa károsultjaival, áll a közleményben. Vizsgálat indult Szerbiában az újvidéki vasútállomáson történt pénteki baleset ügyében, amelynek során 14 ember vesztette életét, és több mint 30-an megsérültek. Az újvidéki vasútállomás szerkezetének egy része pénteken délelőtt néhány perccel szakadt le, maga alá temetve az épület bejáratánál tartózkodókat. Az áldozatok és sérültek felkutatása pénteken késő estig tartott. A 14 halott közül 4 fiatalkorú is volt, a legfiatalabb áldozat egy 6, illetve 10 éves testvérpár volt. Az építésügyi miniszter közölte, az elkövetkező napok során felkutatják a felelősöket, és kiderítik, miért nem újították fel a most leomlott előtetőt az épület többi részével együtt, és kinyilvánította biztonságosnak a szerkezetet. Mint mondta, válaszokat várnak a közlekedési intézettől, a szerbiai vasúti infrastruktúra állami vállalattól és a rekonstrukciós munkálatokat végző kínai kivitelezőktől is. A kínai fél pénteken azt közölte, az előtető felújítása nem szerepelt a tervek között. Újabb mérföldkőhöz ért az állami támogatási program. Már több mint 4000 cég pályázott elektromos gépjárművek beszerzésére, közölte az Energiaügyi Minisztérium a közösségi oldalán. A tárca azt írta a közösségi oldalán, hogy meghaladta a 4000-et a hazai gazdasági társaságoktól beérkezett támogatási igények száma. A benyújtott kérelmek alapján közel 3600 tisztán elektromos személygépkocsit és több mint 1100 kis teherautót vásárolhatnak a vállalkozások kormányzati segítséggel. Úgy folytatták, hogy a megítélt támogatások is szépen gyarapodnak, mint egy 3300 pályázat esetében született már kedvező döntés. Végül az időjárásról. Vasárnap fátyol felhős, napos, száraz idő várható. Az északi, északkeleti szél helyenként megélénkül, majd mérséklődik, és a Dunántúlon délire fordul a légáramlás. A hőmérséklet vasárnap 7 és 13 fok között alakul. Híreket hallottak.
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Szabó Magda Führer Liszt című regényének 37. részét hallják, melyet Bánsági Ildikó olvas fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti.
Valamiben kezdettől különböztünk. Én mindent elmondtam neki, őt minden érdekelte. Ha kértem, adott tanácsot. Ha látta, szenvedek, vigasztalt. Olyan természetesen átvette félbolond rögeszméimet, mint egy úti bőröndöt, segített cipelni. Hogy bennem mi zajlik, arról hallgatott. Mindent elmondott, ami látható volt, lemérhető, de a háttérnek még a mozgó árnyékait is eltakarta. Cili sose volt közlékeny. Magunknak kellett kitalálnunk, hol segítsünk, ha valami baj érte. Alapélményeim közé tartozik, hogy felmászott a fára a kertben, és leestében majd csontig súrolta a térdét. A vércseppek árulták el, mi érte, meg hogy szokatlan időben friss zsebkendőt kért, amelyet aztán sokkal később a szennyes közé csempészve találtunk meg. A vér a kánikulában, mint az enyv, száradtában megmerevedett. Nem is hasonlított önmagához az a bánatos zsebkendő. Cili józan volt. Tárgyilagos, minden, ami én akkor még nem. Kezdettől tisztán látta saját helyzetét, és bármi történt, fékezte indulatait, valahogy terhére ne legyen már szándéka ellenére valakinek. Az Ágoston szerelmet sok közös rögtönzés előzte meg, de valamennyi az általam létesített házi színpadon zajlott le. Tudatos színjáték volt, az elérhetetlen vagy a remélt kivetítése. Cili szerepe szerint sírt, átkozódott, akár meg is halt, de mindig éreztette velem, minden most már csak az én szórakozásomra történik. El ne feledjem, hogy csak kitaláltuk, esetleg óhajtjuk, amit itt eljátszottunk egymásnak. Már írtam, nemigen kellettem én senkinek. Kit érdekelt volna egy ilyen sterilen jó tanuló, már nem is emberszabású sovány lány, amilyen én. A játékszínpadon legalább sorra kosarazhattam ki az álombeli kérőket. Már kamaszok voltunk, mikor a házi színház rögtönzött előadásai még folytak tovább. Cili tapintata legendás volt, udvariassága is. Hogy hallgatak, boldogan vettem tudomásul, mert több idő maradt azt taglalni, mi történik az én reális vagy irreális életemben. Így eshetett meg, hogy későn eszméltem rá mindkét textor jelenségre. Először, mikor nem figyeltem rá a tánciskolában, mi kezdődik el ott szemünk láttára a két végzet kiválasztottja között. Másodszor, mikor Cilit nem kényszerítettem rá, hogy valljon hamarabb, nem lett volna szabad engednem a kérésének, ne faggassam textorról, az ügyről nincs mit beszélni, csak időpazarlás. Csak nézett maga elé azzal az árokparti ne felejts szemével, én meg ráhagytam. Ha nem akarja, hát ne szóljon. Időbe telt, míg valahogy összeraktam az eleve széttépet lapokon álló ábrát. Cili élete utolsó percéig hihetett a csodában. Akkor is, mikor egyszerűen képtelenség volt bármiben is reménykednie. A mi otthonunk valódi otthon volt. Menedék. Minden ott élő számára. Textort, az köztudomású volt, kalickában tartotta szerénke indokolt féltékenysége. Cili sosem mondta, de éreztem, ennek ellenére bizonyosan tudta, a rabság, Isten tudja hogyan, de egyszer véget ér. Apja majd bevezeti őt a családi veres templomba egyházi esküvőre. Utána meg indul az önálló életbe, de már a textor oldalán. Idősebbnek kellett lennem, tehát messze túl a hol Vinetú, hol Póza Márki, hol a Canterbury érsek hitvese leszek korszakomon, hogy kielemezzem egy nyugtalan órában. Textor volt az egyetlen ember testvérem életében, akit ő jelölt ki magának. Minden más fontos szereplőt eltervezetlen körülmények adtak neki. Anyát, apát, testvért, hitágazatot, hazát, tartózkodási helyet, iskoláztatást. Textort, mint élete leendő társát, ő választotta ki. Hogy a szerelem aligha mars idillis isakja, melyben gerlepár búg mámorában, saját egyoldalú szexuális vonzódásom Ágostonhoz már jelezte, elfogadtam, hogy nem szeretnek viszont. De ha másképp lett volna, akkor is csak játszottam az ellenkezőjét, és játszottam Cilivel kitalált jövendőm színdarabját is, melyben Ágoston felesége elhuny valami kor következtében, esetleg elüti a vonat, és a lesújtott férfi szerelmemben keres és talál menedéket. Cili egyszer se szólt rám, minek ragozzuk a semmit, miért játszom azt, hogy szeretnek, mikor nem teszik. Engedelmesen és alig, ha nem unatkozva tette, amit kértem. De mi volt az én ábrándvilágom képzelt bombiványja az ő valóságos textúrához képest? Az utca, a templom vagy a táncstúdió élő színpadán, amelyen már igazán semmit se kellett bedíszleteznie a képzeletnek, melyen minden együtt volt, azaz nem volt együtt semmi, csak a közelgő katasztrófától való rettegés. Cili bátor volt, ezzel a rettegéssel együtt vállalta a szerelmet. Én folytattam azt, amit már az illatosok is megrökönyödtek. Átszaptam, újra vartam a valóságot vágyaim szerint. Cili kérésemre ebben is segített. Darabjaimban mindig eljátszotta a vállalt szerepet, megragadó alakításokat láthattam tőle. Azt adta, amit szeszélyem kért. Egyetlen egyszer hoztam indulatba, mikor a Toldi színdarab változatában kifogásoltam Toldi műveltségét, és arra utasítottam Cilit, kerüljön a szövegbe, a férfi nem csak lovagi képzést kap, de trubadúr oktatást is. Akkor hadonászott dühében, mit nem kívánok még Tolditól, akihez képes Tupica a hentes, Nobel-díjas tudós. Még kiabált is, aztán megszégyelte magát, és bocsánatot kért. Hogy messziről megint villámlott, nem vettem észre. Rászóltam. A darabot én találtam ki, engem ne oktasson. Akkor megriadt, el is hallgatott. Egyikünk se nézett a név után, amely akkor még gyanútlan gyerekfejünk felett úgy elszállt, mint egy madár, Stupica. Melyik ókori Isten súghatta volna meg, hogy a rákövetkező időszakban kulcsszó lesz a hadigazdag hentes neve. Könnyek hullanak miatta, sorsok fordulnak végzetesre. Most már olyan mindegy minden. Nem érdemes elemezni. Jobb lett volna-e, ha testvérem sosem ismeri meg azt az érzést, ami Textorhoz kötötte, vagy így tervezte jól a sorsa. Idegenbe szakadtak, nézhetnek így egymásra valami dzsungelben, ha két megsemmisült karaván túlélői közül fehér mi voltukban, a sok sötét bőrű között egymásra ismernek. Istenem, hisz te is európai vagy. Ahogy Tatai stúdiójában egymásra néztek, és felhullámzott a felismerés, okozta boldog megrendülés vére, Textor barnára sült, és Cili porcelán fényű arcbőre alatt. Bomba robbant úgy, ahogy ez a szerelem létrejött, senki nem volt felelős miatta. Megtörtént, mint egy lávakitörés. Ki a felelős a katasztrófákért? Ki kért engedélyt Pompei lakosaitól? Máig se tudom, ki indított el a szóbeszédet, de a város szinte azonnal számon tartotta ezt a szerelmet. Cilit mindenki szerette, hát szerették álmait is. Textor sajnálták közismert kötöttsége miatt. Ha a város jó indulatán múlik, mégiscsak Piroska később ajánlott receptjével kellett volna élnünk. De hát ki olyan okos, hogy a szabadba fut, mikor még nem omlanak a falak? Most a harmadik évezredben szó se lehetne arról a megoldásról, amit Stupica vállaltatott Textorral. De az akkori trianoni világ, koldus világ, szponzor nélküli világ volt. Molière darabjai nem is voltak, olyan idejük múltak. Kamaszkorunkban még felnőttek akarata parancsolta egymás mellé a párokat. Ha Cili nyíltan beszél erről a szerelemről, apám akkor sem utcanhat. Textor és Stupica közjegyző előtt kötötték a szerződést. Apám saját lánya, de senki lánya miatt sem kockáztathatta integritása épségét. A felelőtlen békekötést minden területen érzékelte az ország. Sok más között például azt is elfelejtették végig elemezni. Az okmány aláírói, mit módosít a döntés ennek vagy annak az állampolgárnak a magánéletében. Textor támogatását az Árva intézet csak 18 éves koráig biztosíthatta. Ennél idősebbként már magának kellett gondoskodnia magáról. Az elhelyezkedéshez persze kérhette a testület segítségét, de az orvosképzés anyagi biztosítását nem tette lehetővé. Olyan előzmények után, mint amilyenek miatt a fiúnak ki kellett maradnia a kosztót, szállást, oktatást egyaránt biztosító nagy kollégiumból, egyházi támogatást már nem kaphatott, ha magánszemély felvállalta, nagy szerencsének volt tekinthető. Mikor a közjegyzőnél létrejött a megegyezés, Textor még nem ismerte Cilit, fel se tételezett magáról akkora szenvedélyt, mint ami aztán leteperte. Cili meg ugyan milyen módon kérhette volna meg a családot, amely a fiút befogadta, tegye lehetővé, hogy mihelyt a törvény megengedi, az el is hagyhassa őket. Mindaddig a percig, míg nem találkoztak Cilivel, mindkettőjük életében csak történtek a dolgok. Cili első önálló lépése a felismerés volt, textor nélkül csorba lenne az élete. Sokáig a titkok közé tartozott, hogy pusztán abból az első táncból, amelyet együtt jártak a legelső találkozás után Tatai stúdiójában, hogyan lett közbeszéd tárgya feldobbant szerelmük, holott Cili még nekem sem tett említést semmiről, nemhogy idegeneknek. Textor meg elárulása óta, ha tehette, mindig hallgatott mindenről. Mint a Shakespeare-i színpadon Verona, a város figyelme a fiatalok lépteit leste, s máig megfejthetetlen, kinek állhatott érdekében, hogy erről informálja Stupicát. A tánc után voltaképpen nem történt semmi. Textor nem látogathatott el hozzánk Szeréna nélkül. Cili csak táncórán, az ezredes özvegyénél érhette el. Olykor az utcán megálltak pár percre beszélgetni, aztán eltűntek szem elől. Ennyi volt a konkrétum, a kézzel fogható. A többi már a mesevilág kincsei közé tartozik. Hiába volt Szerénke ujján a jegygyűrű, a kötést senki nem vette komolyan. A város azt remélte, Isten külön hírnöke egyszer csak leszáll az égből, és azt kiáltja a főtéren, fussatok Trianon árvái, kis szerencsétlenek, fussatok szabadon, szabad határokon át. Kiki csak álmodott itt vesztett háborúról. Hogy a pletyka megindult, nem boldogította a családunkat, de elviseltük. Gizella gyanús házassága, Piroska egyre bánatosabb kapcsolata a férjével párszor már felkavarta köröttünk a szelíd állóvizet, most bennünket személyünkben érintett ez a szerelem. Eddig Jabloncai Lenke csak az én anyám volt. Cili tudta, őt csak elfogadta gyermekének. Apánk viszont valójában mindkettőnké volt. Amit anyám nem adhatott meg neki, két lánya pótolta ki becéző szeretettel. Ám újabban anyám lecövekelte magát Cili mellé. Éjjelre átkérte saját hálószobájába, hadd beszélgessenek. Sokáig nem derült ki, mire jók ezek a szeánszok. Apám viszont kizárólagos tulajdonom lett megint, amire nagy szükségem volt iskolai sanyargattatásaim miatt. Nem is kíméltem szegényt komoly lelkisérülés jelző beszámolóimtól, mit kell kiállanom Fejér Margit óráin. Apám velem szenvedett amiatt, hogy közjogi szerepe nem teszi illendővé a közbelépést. Megviselte, hogy nem segíthetett azon, aki ő nélküle nincs is a világon. Az én leendő világra jövetelem volt anyámnak tett házassági ajánlatában az egyetlen kikötés. Én szemére hánytam. Mire kívánt engem erre a földre, ha eltűri, hogy Fehér Margit naponta porig alászon, hogy csúfoljon anélkül, hogy felfogta volna, kit büntet és mekkora bűnért. Apám velem szenvedett, hogy legalább a bánatomat megossza velem, ha már hivatalosan nem segíthet. Nagyokat sétáltunk. Értem jött, vagy elkísért nyelvórákra. Ciritől kicsit eltávolodott, mintha nem akart volna belefolyni abba, ami anyám és fogadott lánya között éjjelente történik. Apámnál érzékenyebb és jobban következtetni tudó embert nem ismertem. Ha ő megoldást keresett, meg is találta. Titkot tartani is csak ő tudott. Mindenki más rejtett cselekedetét megérezte. Rájött, anyám és Cili megpróbálják rábírni a jövendőt, oldja meg Textor helyzetét egy bakugrással. Az én ügyemet ismerte. A Ciliét kitalálta. Elszomorodott, hogy mindkét gyermeke szerelem miatt szenved. De tudta, a kamaszlány érzése is komolyan vendő ostobaság. Az emberi kentaur félig gyerek, félig már nőnek számító lény első reális találkozása nyugtalankodó testével lehet indokolatlan badarság, de számolni illik vele. Ágostól akkora már kilépett az én életemből, de addig, míg rajta nem kaptam a tisztáson csinszka fejűvel, benne volt, nagyon is benne. A francia négyes most másképp állt fel nálunk, méghozzá szilárdabban, mint bármikor. Anyám jelezte, hajlandó Cili érdekében felvenni a kesztyűt. Apám ugyan passzív volt, de minden szabad percét nekem szentelte. Nem tudom, kitől kért rá extra pénzt, de elhalmozott ajándékokkal. Áradtak hozzám a Taubner kiadású latin klasszikusok, hogy ne csak büntessenek, örüljek is. És hozta a nálunk még viszonylag új jazzt, gramofon lemezeken népszerűsítő Al Jolson számokat, az Old Man River-t, meg a Why Can't You-t. A család új felosztását idegenek nem vették észre. Az egyetlen, aki egyik látogatás alkalmával rátért, Piroska volt, aki nem csak nagyon szerette, de bizonyos mértékig sajátjának tekintette az egész Cili ügyet. Piroska a fodrásznál hallotta a romantikus szerelmesek történetét, akik megtekinthetők a Leány gimnázium minden istentiszteletén a Veres templomban, ahová a dacos és tulajdonával 72-ös stupica szerénkével együtt mindig elhurcolja a boldogtalan Textort is. Hadd lássák egymást azok, akik sose lehetnek egymásé. A szerelmesek egyébként kimódolták, hogy naponta legalább egymásra pillantassanak. Majdnem 20 évvel Cili halála után, mikor már az én irodalmi helyzetem is megszilárdult, meglátogattam a már nagyon öreg, vézna, szomorú François-t elárvult házában. Monsieur magányos volt. Nem is titkoltan boldogtalan. Teját főzött nekem, úgy beszélgettünk. Alig akart elengedni. Mikor már mennem kellett, akkor mondta el, hány délutánt töltöttek nála a fiatalok a Textor korszak idején. A szegény felesége különösen megszerette őket. Az ő házukban futottak össze szinte naponta klinika közelében, a nagy erdőn, ahol François meseháza állt. Lesütöttem a szememet. Eszembe jutott gyerek gúnyolódásunk, mikor még nem tudtunk Monsieurről csak külsőségeket, és csak nevettük, milyen becsapható figura. Mindenütt kerestem volna a testvéremet, mikor nem leltük sehol, csak Monsieur házában nem. Pedig Bánkút után már tudnom kellett. Ő az egyetlen az oktatók között, aki jellemében benne van a hősi pátosz és a mese romantikája. A meggyőződés. A maradék életet kell védenie, mert valami már megint közelít a történelemben. Az egész tanári karban François az egyetlen, aki ezeket a fiatalokat beengedhette. Kibédi, ha neki van háza az erdőn, másfelé néz, ha észreveszi őket, ne kelljen Cilire rászólnia. Ne kísértse az Istent, és veszélyeztesse az iskoláját. Móri visítva kergeti el őket még az utcáról is, mert rendtartás ellen van a más neműekkel való találkozás. Mesterem Korondi rájuk kiáltana, azonnal tessék megkeresni a villamost, és hazavonulni mindenkinek. Az erdőn nem sétatér. Rácz tanár úr se hívná be őket, hanem vaknak tettetné magát, mert semmit sem szeret úgy, mint amikor Szabó Cecília énekel. Egy ember nevetne csak, és mondaná, tessék befáradni, De az magának tartaná meg Szabó Cecíliát. Textort meg elküldené. Ágoston. Még most is elcsodálkozom, milyen másodpercre rögzült minden az emlékeim között. Milyen éles volt minden, ami Cilihez kapcsolódott. Monsieur úgy őrizte a titkot, mint a sajátját. Mégis testvéremről beszélt a város. Csak senkinek nem volt fogalma, hol jöhetnek össze ezek, mert se nálunk, se Stupicáéknál, most már tatai ezredes özvegyénél sem, mióta a szóbeszéd árnyékot vetett táncaikra. De akkor hol zajlik ez a vihar ígérő szerelem? Katalin, Milánó távoli rokona azt jelentette, Milánó is hallott az ügyről, és hideg felháborodással számolta az utóbbi idők kudarcait. Mégiscsak abszurdum, hogy nem büntethette meg Csinszka fejüt, aki végigjárta a nyolcadikat, leérettségizett, aztán beiratkozott a jogi karra, miközben a boldogtalan Ágoston a rosszul sikerült öngyilkossági kompromitálja önmagát és az intézetet. Utóbb egy gusztustalanul kövér férfi elhárít kapust, folyosó ügyeletest, beront az irodába, megfenyegeti őt, Milánót, ha nem vet véget annak a nem is tudja minek, ami nevelt fia, Textor és Szabó Cecília között folyik, kénytelen lesz megszüntetni az internátus húsáróval való állandó támogatását. Mi köze neki ahhoz, aminek csak látszata van? Voltak éppen csak vád, gyanú, nem kézzel fogható. És tetejében mit keres tanárként foglalkoztatott állapotban a kutyás? Szabó Cecil testvére a katedrán, aki az elvetemült Ágoston egyik kedvence volt. Ágostonnak voltak ilyen ötletei, hogy aki úgy tud, ahogy állítólag az ő latinból kimagasló növendékei, az maga is tarthat nívós órát. Milánó elmegy nyugdíjba, mondta a távoli rokon. Elég volt neki mindenből. Őt ne kergessék álmában hentesek, és ne kelljen a rendőrségen érvelnie, nem is igaz ügy érdekében, hogy az Ágoston család valahogy megússza a botrányt. Grál is csak iskolai szégyen, akár csak a kutyás, aki Mórét helyettesíti.
Szabó Magda Fürelis című regényének 37. részét Bensági Ildikó olvasta fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. Most elhangzott műsorunkat vasárnap, november 3-án 0 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Kozma Imre, irgalmas rendi szerzetes, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alapító elnöke életének 85. évében, október 17-én elhunyt. Műsorunkban ráemlékezünk. Az Örök Ige televíziós hálózata riportjának szerkesztett változatát hallják.
Édesapám halála után az édesanyámnak egyetlen útja volt vissza a szülői házba, és ezáltal én egy nagy családba kerültem, és ez volt az első ajándék. Tehát én voltam az első gyereke a szüleimnek, és nem egykeként nőttem föl, de anyám viszont nem ment férhez, mert azt mondta, nem szeretné, hogy rossz mostohám lenne, és egy olyan családban éltem. Nagyapám egy jámbor szentember volt, a nagyanyám meg egy roppant racionális valaki, aki az egész nagy családot igazgatta, és belekerültem egy olyan egyházközségbe, amely mintaszerű volt a Sziget közben, Győr-Zámoly, és belekerültem egy olyan falu közösségbe, amely még igazi falu közösség volt. Ott szinte az emberek csak úgy tudta gondolkodni, hogy mindig a másik ügye, gondja, baja is magától értetődően az egyéni családok életéhez, világához is hozzátartozott. Hát én innen jöttem, és nekem a legnagyobb tanítom a nagyapám volt, aki 5 éves koromban azt mondta, édes fiam, azért születtünk, hogy szolgáljunk, és ez akkor lehetséges, ha életünket odaajándékozzuk a másik ember javára és a boldogulására. Hát aztán erről többet tudtam később. Aztán rengeteg élményt kaptam, ugye ez még a Trianon előtti világot, hogy így mondjam, idézte. Sziget köz Trianon előtt az Esztergomi Egyházmegyéhez tartozott, ugye az egész felvidék szinte az Esztergomi Egyházmegyét jelentette. Azok a papok, akiktől én rengeteg mozdulatot tanultam, és rengeteg ötletet, ezek a papok minden héten, szigetközi papok, 28-an voltak, ez volt az Esztergomi Egyházmegye internáló tábora. Itt olyan papok voltak, akik tudták azt, hogy a küldetésért harcolni kell. És a harc nem azt jelenti, hogy eszmék vitáznak egymással csupán, azt is jelenti, de az eszméket képviselni, adott esetben keresztény küldetésben élni az életünket, ez kockázat. Ezért az embernek az egész életét be kell vetni, és ezek a papok vagy börtönből jöttek, vagy börtönbe készültek. És ezek minden héten egy napon összegyűltek a falunkban, és én 5 éves koromtól kezdve mindig ott voltam ezeken a találkozásokon, nagyra nőtt a fülem, hallgattam, hogy miről beszélgetnek, aztán ahogy nőttem föl, egyre többet értettem meg az ő beszédükből, és az ő elhivatottságukból, és akkor fogalmazódott meg, és egy lépéssel tovább mentem nagyapámnak a nagyon bölcs mondatától, hogy a másik ember szolgálata az áldozatokat kíván az embertől, és ha valaki pap, akkor ez azt jelenti, hogy az egész hivatása erre épül, ha ő az emberek hitéletének a elmélyítését, meg a gondozását jelenti, akkor ez azt jelenti, hogy ezt evilági módon egy elhivatott lelki pásztor minden akadályt legyőzve kell, hogy teljesítse, és én ilyen pap szerettem volna lenni. Hát ugye a faluban például én voltam az egyetlen, aki nem voltam kisdobos, nem voltam úttörő. És hát most, mikor itt hallom, hogy mennyi szó hangzik el a gyerekek nyaraltatásával kapcsolatosan, én soha se voltam nyaralni. Persze erre rögtön mondják, hát falusi gyerek, na-no, azért nem egészen így van. Hetedik osztályos voltam, és szólt a tanító, hogy egy úttörő vezető képzőre mehetek el valahova, és mikor megnéztem a térképen hova, és még soha életemben nem voltam másutt, a szülőfalumból ki se tettem a lábamat, hát a szívem sajdult, hogy a belső harc az megkezdődött. Hát én nem is vagyok úttörő, és aztán megszületett bennem a döntés, hogy hát én oda nem mehetek el, mert én nem is vagyok úttörő, és nem is óhajtok soha az lenni, tehát itt valami tévedés van biztosan, de az igazság az, hogy a tanárok nekem ezt jutalomképpen akarták, hogy titokban oda csúsztatni. Szóval ez a közeg, amelyben én a mindennapjaimat éltem, ez mind-mind azt erősítette, hogy az ember nem élhet önmagának, és ezért született meg a papság gondolata is bennem, hiszen ha ez az igazság, akkor én sokkal többet tudok segíteni, ha nem, mint egy családfő, mint egy férj, az édesapa kell, hogy helytálljon, hanem sokkal szélesebb körben valósulhat meg az a gondolkodás és az a magatartás és konkrét cselekedet vagy cselekvő készség, és egyre erősödött bennem. Én elég önálló ember voltam, édesanyám nagyon okos nevelő volt, szigorú volt, de nagyon szerettük egymást, és amikor a győri állami gimnáziumban én beiratkozásra mentem volna, akkor anyám azt mondja, elkísérlek. Hát ez olyan volt, mint a égből való szó, hogy engem nem kell elkísérni. Hát anyám engedte, hogy szervezhessem az életemet, teljesen megbízott bennem, és általában azt hiszem, hogy nem is éltem vissza a bizalmával, hát kis gyerekhuncutságok voltak, amikor próbáltam a kötelékekből kikerülni, de alapvetően nagyon bizalmi kapcsolatunk volt, hát tudomásul vettem, hogy jön velem beiratkozni, és a Bencés gimnázium közelében a busz megáll, azt mondja, fiam, szállunk le, tehát nem ide jövünk, szállunk le. Anyám egy szigorú és határozott ember volt, és azt mondja, hogy a Bencés templom előtt mennünk, menj be, imádkozzál, és jövök vissza, add ide a bizonyítványodat. Odaadtam, és ahogy elmondta, bement a Bencés gimnázium dísztermébe, ott volt a beiratkozás, de hát akkor ez úgy volt, hogy ugye alig volt egyházi iskola, már évekkel előre megvolt a lista, hogy kit vettek föl, és anyám, ahogy elmondta, odament, bizonyítványomat letette a középen ülő ember elé, pont az igazgató volt, és annyit mondott, hogy szeretném, ha a fiam itt tanulna. Hol a fia? Azt mondja, lent van a templomban. Hívja föl. Lejött, fölmentem, és az igazgató elé odaálltam, és csak ennyit mondott, édes fiam, a mi iskolánkban fogsz tanulni. És azért volt szinte csodaszámba menő, mert hát évekkel előre már megvolt a lista, és ahogy a anyám mondta igazgatóra, előtte lévő papíron csak valakinek a nevét kihúzta. És annyiszor gondoltam, hogy ki lehetett az a fiú, és vajon mi lett az életben vele. Még fájt is a lelkemnek. Tehát később egész életemben többször eszembe jutott ez, hogy és kicsit úgy éreztem, hogy neki is adósa vagyok, akkor nekem ő helyette is itt valamiképpen helyt kell állni. És igazgató úr megkedvelt, és egy alkalommal, még elsős koromban, év elején mondtam, nem fizettem tandíjat, mert szegény gyerek vagyok, és aztán valami pályázat volt, azt megnyertem, és akkor olyan lelkiismeret furdalásban, mondtam, igazgató úr, hát nem fizetek tandíjat, most még pályázatot nyertem, pénzt is adnak, hát ez nekem kicsit nehezen érthető. Erre rám nézett, azt mondtam, megéri. És amikor leérettségiztem, nagyon szerettem ott lenni, egy csodálatos osztályunk volt, azt mondták, hogy évszázadok alatt nem jött össze egy ilyen csapat, mint a mi osztályunk volt. 32-en érettségiztünk, és szinte egy vagy kettő volt közepes, a több mint kitűnő. 9-en lettünk papok abból az osztályból, és amikor végeztünk, akkor a igazgató úrhoz bementem megköszönni a lehet, mindent a bencés tanároknak köszönhetek. Megtanítottak tanulni. Elsősorban ez a legnagyobb ajándék. Azóta már tudom, hát már régen tudom, régóta tudom, hogy mit jelentett ez, és akkor az igazgatónak megköszöntöske, de hova mész tanulni tovább? Hát mondtam, hogy a esztergomi szemináriumban megyek. Rám nézett, azt mondja, ugye megmondtam, hogy megéri. Hát ez meghatározó az egész életemben. Én most is azt mondom, hogy Istennek nagy ajándéka az út, amelyen a Jóisten elindított, és most is csak azt tudom mondani, hogy megérte, megéri, mert valóban egy olyan időben lehetett az ember, az emberek lelki szolgálatára, amikor azért kockáztatni kellett, és bátornak kellett lenni, és hát ugye életem során többször volt olyan, amikor megpróbáltak mindent megtenni, hogy elbátortalanítsák az embert. Itt különösen a pesti ferences templomi időszakom alatt volt, akkor rendszeresen kihallgatásokra kellett mennem. Semmi más nem volt elbátortalanítani az illetőt, hát ha föladja. És amikor aztán innen visszakerültem Zugligetbe, mert ott voltam 2 évig káplán, akkor egy csodálatos esemény sorozat volt. A pesti ferences templomban elkezdtem az egyetemisták oktatását, ez konferencia beszéd formájában volt, olyan 1500 fiatal jelent ezeken meg, egyetemisták. Egyébként inkognitóban többször Lékai bíborosul is ott volt, csak később tudtam meg. No, meg persze ott voltak a téglák is, még a diákok közül is voltak beszervezettek, de ott voltak az államvédelmisek is, és amikor egy változás történt, ezt úgy valahogy lenyelték, mert arra nagyon vigyáztam, hogy lehetőség szerint olyanokat ne tegyek, amit tiltanak, akkor elsősorban a templomon kívüli találkozókat fiatalokkal tiltották, és többször például a kihallgatásokon ezt előhozták, és mondtam, hogy hát miért csinálnék ostobaságot, önök ezt annyira tiltják, hát annyian jönnek a templomba, hogy be se férnek, hát miért cseréljen föl azt, hogy 5-6 fiatallal egy családnál találkozhatom, hát nem éri meg, a lehetőségek sokkal jobbak így. És a következő lépés volt, hogy a fiatal házasoknak elkezdtem a hittanyát. Egyébként ez abban az időben volt, amikor aztán később a házas hétvége is elindult Magyarországon. Előtte én ennek nem a házas hétvégének, hanem az én elképzelésem szerinti házas hittannak a rendszerét fölépítettem, és láttam azt, hogy a fiatalokat elsősorban az élet útjuk nagy változásánál kell segíteni, amikor két fiatal egymásra talál, hogy ez az egymásra találás, ez azt jelentse, hogy egy közös út legyen, ami valóban az élet útja. Hát az első csapat 2800 fiatal házas volt, és ezek közül első 10 évet pontosan követtem. 3 válás volt mindössze, és 4,3 volt a gyerekek száma családonként. De amikor ezt elkezdtem, mert aztán a folytatódott ott, akkor azonnal úgy látszik, hogy besokalt az államhatalom, és jött Lékai bíboros úrnak a telefonja, hogy civil állást kell keresnem, mert az állami házügyi hivatal nem járul hozzá a papi munkámhoz, tehát úgy látszik, hogy ez már sok volt nekik, és akkor ez 1976-ban volt, és a a plébánosom, az Ugligeti plébánosom nyugdíjba ment, és november 5-én eljött, hogy beszélgessen velem, megköszöntsön névnapomon, meg hogy legyek az utódja. És mondom, de baj van, én éppen civil állást keresek, mert az egyházi hivatal nem járul hozzá a működésemhez, és akkor rám nézett Anzelm atya, Imruskám, Isten is van, és mit ad Isten? Egy hét múlva jön a telefon Bíboros úrtól, hogy elmehetek Szügypatvarcba plébánosnak, ez Balassagyarmat mellett van egy pici telpés, örömmel. Rá egy hét múlva jön a következő, hogy mehetek Zugligetbe. Ez azért izgalmas dolog, mert abban az időben Budapesten plébános csak békepap lehetett. És én voltam az első Budapesten, aki nem békepapként plébános lehettem. Persze Zugliget egy elhanyagolható hely volt akkor, és valószínű, hogy erre gondoltak, hogy bár egy üzenetet is utánom dobtak az államiak, nagyon csúnya mondatot mondtak, inkább nem mondom itt el, de a értelme az volt, hogy úgyis belefullad. Hát nem fulladtam bele, hanem lett 2 évtized, és valóban egy olyan közösség, amely már a kommunista évtizedekben, még a rendszerváltoztatás előtt létrehozta az első szociális hálót Zugligetben. Ez azt jelentette, hogy a 12. kerületben nem volt olyan ember, aki rászorult, vagy magányos volt, egyedüli, hogy magára maradt volna. Ott több száz egyetemista, hittanos volt, és ezek akkora erőt képviseltek, hogy ez a csoda. Aztán lett a Máltai Szeretett Szolgálat, és aztán jött utána az Irgalmas Rend. És sokat töprengtem már abban az időben, hogy ez 97-ben léptem be az Irgalmas Rendbe, tehát már a rendszerváltoztatás után vagyunk, és a máltai tevékenység során azt tapasztaltam, hogy a szegény ember betegebb, mint a nagyjából rendezett körülmények között élő ember, ami alatt azt értettem, hogy láttam, hogy érdekképviselet nincs mögöttük. Tehát magukra maradtak a legnagyobb kiszolgáltatottságukban, mert a legkiszolgáltatottabb ember a beteg ember. Hiszen a beteg ember az a legkilátástalanabb helyzetben van, hiszen a betegség kitépi a munkavilágából, esetleg a családjából is ki kell lépni, és egy gyógyító intézménybe kerül el, tehát ez egy nagy próbatétel az emberek számára, és azt láttam, hogy a szegények ezt sokkal, de sokkal nagyobb fájdalommal és megpróbáltatások közepette élik át, és akkor jött, hogy a Irgalmas Rend évszázadokon keresztül milyen szolgálatokat tett. Ugye azért azt is jó, ha tudjuk, hogy a 17. században az irgalmasok voltak, akik Magyarországon az intézményesített gyógyítási rendszert kialakították. Ez a kórházi gyógyító rendszer. Ez nekik köszönhető. Az első kórházuk 1650-ben volt Magyarországon. Azért Szepesvárral jár, mert itt volt a török. Aztán később, mikor a török kivizetése után voltunk, akkor aztán gyorsabban tudott más területeken is, más városokban is megjelenni. És amikor ez megvilágosodott a számomra, akkor azt mondtam, hogy hátat kell fordítani ennek az egyházközségnek, és abban bíztam, hogy ők már úgyis a lábukon meg tudnak állni, és egy éjszaka nem tudtam aludni, és végig ez foglalkoztatott, nagy harc volt a lelkemben, és másnap reggel elmentem a bíboros úrhoz, a várban, a püspökség központjába, és akkor Paskai bíboros úr volt a Esztergom egyházmegyének az érsek vezetője, és mondtam, hogy hát ugye ezt én kifundáltam, hogy szerzetes, ha ilyennel előáll, akkor nem mondhat még egy püspök sem nemet, mert ez egy lelki értelemben egy magasabb rendű életforma, vagy elhivatottságot jelent, és Téboros úr nagyon-nagyon értetlenkedve fogadta az én kérésemet, és kérdezte, hogy mikor akar menni. Hát ő tisztában volt a kérésnek a fontosságával. Mondtam, holnap. És elköszöntünk, még nem értem Zugligetbe haza, már jött a telefon, hogy Imre, hogyha add be a titkár úr telefonát, add be a lemondásodat, már megvolt az utód. Úgyhogy aztán így kezdődött a irgalmas rendi küldetés. Nagyon izgalmas volt a folytatás. A Kárpát-medence magyarsága nagyon sokat szenvedett a Trianon miatt, hát az irgalmas rend is. A Csonka Magyarország területén alig maradt kórházunk, részben Romániában, részben Horvátországban, részben Szlovákiában voltak a kórházak, amiket a magyar irgalmas rendiek létesítettek, hoztak létre, de a 20. század végén, amikor én ezt a lépést megtettem, akkor mindössze 5 irgalmas rendi kórház volt a mai Magyarország területén, és jött a rendszerváltoztatás után a lehetőség, és akkor a máltai tevékenység adott egy kis hátszelet, hogy ezen a területen el tudjak indulni, és nagyon sokan csatlakoztak már a gondolatnak a megvalósításában is hozzám, és 3 kórházat tudtunk visszaszerezni, a budai kórházat, a pécsi kórházat és a váci kórházat, 2 nem, a pápait és az egri kórházat nem, mert nem voltunk, hiszen 2 öreg szerzetes volt akkor csak, Pécset a Hilár atya, Budán pedig a Laurus atya, és voltam én, aki közéjük jöttem, és de hát már előtte évekig sokat segítettem nekik, és hát elindultunk 0 forinttal, minden anyagiak nélkül, csak a Jóisten kegyelme bátorított bennünket. Hilár atya egy nagy harcos volt, Laurus atya meg egy jámbor ember, és ott kettejük között próbáltam az életüket is segíteni. Hát aztán elkezdtük, és egy római döntés szerint Kelet-Európában, akik újraindultak a rendszerváltoztatások után, azokat egy-egy nyugat-európai szerzetes közösséghez rendelték oda, hogy segítsenek az újrakezdésben, minket az osztrákokhoz rendeltek. Ez egy hallatlan nagy ajándék volt, hogy újra elindult ez az élet, akkor, amikor például a budai irgalmas kórházban megnyitás napja volt, ugye feltételekhez volt kötve, ugyanaz a funkció kell, hogy folytatódjon, ami addig is volt, egyetlen ember sem lehet elküldeni emiatt, a váltás miatt, tehát a dolgozók is maradnak, és anyagi biztonság meg kell, hogy legyen, biztosítva legyen, és emberek tömegei jöttek ki az utcára, budai kórház előtt gyűltek össze éjfélkor, hogy na újra itt vannak az irgalmasok, és ami engem külön meglepett, hogy azok a dolgozók, akik addig is ott dolgoztak a elmúlt évtizedekben, ezek legtöbbje várta a csodát, hogy mi lesz, és éjfélkor a kórházat próbáltam végigjárni, és imádkoztak kis csoportokban, égő gyertyát körülvettek, és örültek annak, hogy egy új világ kezdődik. Hát talán valamit sikerült is fölmutatni az irgalmasoknak a karizmájából, ez a hospitalitás, vendégszeretet. Az irgalmasok azt üzenik a világnak, hogy egy beteg ember, aki egy irgalmas rendi gyógyító intézetbe bemegy, az olyan, mint a szeretett vendég. És ez egy kicsit visszahozta azt a gondolatot, ami bennem megfogant a máltai tevékenységem során, hogyha az a kiszolgáltatott ember, aki még anyagi biztonsággal is hadilábon áll, bejut egy ilyen intézménybe, és ott szeretettel fogadják, akkor ez már félgyógyulás.
Kedves hallgatóink, Kozma Imre irgalmas rendi szerzetesre emlékeztünk. Imre atya temetése november 15-én lesz Budapesten, a Szent István Bazilikában.
Thank you.